Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 138. Zsoltár első versét énekeljük. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem. Helyünket elfoglalva a 763. dicséretet énekeljük. A 763. dicséret így kezdődik: Hadd látlak téged, ó szívem ura. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levele, második részének első 12 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az első Tesszalonikai levél második részének első 12 verséből így szól a mi Urunk igéje. Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok. Sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. Mert a mi ige hirdetésünk nem téveigésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal, Isten a tanunk, nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és veszültségünkre, éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk téged, Urunk, aki örökkévaló szeretettel szeretsz minket, aki ránk is kiterjeszted minden nap a te irgalmasságodat. Áldunk téged, hogy a te igéd hangzik ma is, nincs bilincsbe verve, hanem szabadon lehet hirdetni és szólni templomokban, Isten tiszteleti alkalmakon, de a hétköznapi életben is, amikor éljük életünket, amikor keressük a te tetszésedet, és úgy akarunk élni, ahogy te ezt várod tőlünk. Bocsáss meg, amikor ez nem így működött, amikor elfordultunk tőled, amikor bűneinkkel terheltünk és fárasztottunk téged. De Jézus Krisztusért kérünk téged, hogy bocsáss meg bűneinket, és tégy készé arra, hogy nyitott füllel és engedelmes lélekkel hallgassuk ma az igét. Szólj hozzánk lelked világosságával, tedd érthetővé a te üzenetedet számunkra. Amen. Az ige hallgatására készülve a 205. dicséret harmadik versét énekeljük, A 205. dicséret harmadik verse így kezdődik: nagy jóságodra méltók nem vagyunk. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával előbbi igénkben van megírva, közelebbről a Tesszalonikai első levél második részének 12. versében. Éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Kedves testvérek, akik itt voltak a múlt vasárnap, ennek a levélnek az elejéről hallhatták az ige hirdetést. Most folytatjuk a levelet, de azok kedvéért, akik nem voltak itt, röviden szeretnék szólni arról, hogy mikor, milyen körülmények között született ez a levél. Pál apostol a második missziói útja során hozta át Európába az evangéliumot, és az első város, ahol prédikált, az volt Filippi, ahol bántalmazták, ütlegelték őket, börtönbe vetették, és azután a következő város Tesszalonika volt, ahol társaival, Szilásszal és Timóteussal együtt hirdették az igét. Sokan hittek is az evangéliumnak, és rövid idő alatt megalakult ott egy keresztény gyülekezet. 3 hét után viszont fordult egyet a helyzet, éltek ott a városban zsidók, akik hallgatták Pál igehirdetését, ellenálltak a Jézusról szóló tanításnak, lázadást szítottak a városban, és elűzték Pálékat Tesszalonikából. És Pálnak ezután már nem volt alkalma visszatérni a városba, viszont aggódott magáért a gyülekezetért, akiket úgy érezte, hogy magukra hagyott, és szükségük van erősítésre, buzdításra. És elküldte oda Timóteust, aki jó híreket hozott róluk, a lelki magbetés nem volt hiába való, élő hittel napról napra erősödő gyülekezet fogadta Tesszalonikában, és miután hírt hozott Timóteus, Pál apostol megírta ezt a levelet, az első tesszalonikai levelet, amelyikben egyrészt örömét és hálaadását írja le a gyülekezet hitért és erősödésért, másrészt pedig buzdító, bátorító szavakkal segíti őket tovább a hitben. Hát ebben a helyzetben íródott a levél, és Pál nem véletlenül beszél olyan sokat arról, hogy hogyan hirdette közöttük az igét, hiszen azok, akik őt elűzték Tesszalonikából, most is ott vannak a városban, és akadályozzák a keresztényeket a hitük gyakorlásában. És ezért beszél arról, hogy neki is bátorságra volt szüksége, amikor a Filippiben történt bántalmazások után folytatta a prédikálást Tesszalonikában. Neki, Pálnak és társainak nem az volt céljuk, hogy egy új filozófiai irányzatot terjesszenek, közben pedig ügyesen hasznot húzzanak abból, hogy belopják magukat az ottani emberek szívébe, és aztán a saját zsebükre dolgozzanak. Pál apostolt nem az indította, hogy emberek tetszését keresse, hanem Istennek akart tetszeni, aki őt elhívta, aki őt szolgálatba állította. Még azt sem fogadta el, hogy arra az időre, amíg ott szolgál, őt ellássák anyagilag, hogy kapjon ellátmányt az új gyülekezet lelkes tagjaitól, hanem dolgozott éjjel-nappal, és a munkájából élt. Tudjuk, hogy Pál apostol foglalkozására nézve sátorponyba készítő volt. És mondhatják ugyan róla az ellenfelei, hogy csaló szélhámos, akinek az a fontos, hogy a saját zsebét megtömje. Isten igazolni fogja őt, hogy nem azért prédikált Jézusról, hogy ebből ő meggazdagodjon, hanem igazolni fogja, hogy ők szent, igaz és fedhetetlen életet élnek, ahogy itt írja a levélben. Amit tehát itt olyan részletesen leír Pál, hogy hogyan is szolgált a tesszalonikai gyülekezetben, az nem dicsekvés a részéről, hogy ő milyen nagyszerű prédikátor, aki megérdemelte volna, hogy megválasszák ott lelkésznek, és ő egy főállású lelkipásztor legyen. Vagy amikor arról ír, hogy az édesanyák szelídségével és az édesapák nevelő szándékú intésével forgolódott közöttük, azt is azért írja le, hogy ezzel jelezze, hogy mennyire szereti őket, úgy, mint egy jó családban a szülő a gyermekeket. És ezt az egész gondolatsort, gondolatmenetet egy komoly intéssel és tanítással zárja az apostol. Éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Éljetek az Istenhez méltó módon. Mit jelent ez? Hát mindenképpen azt jelenti, hogy nem elég Istenről beszélnünk, nem elég magunkat református keresztényeknek vallanunk, hanem úgy is kell élnünk, ahogy ez Istenhez méltó, ahogy a szent és igaz Istenhez méltó módon az életünknek is olyannak kell lennie. Ezt olyan szépen leíratta Isten Mikeás prófétával: ember megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak az, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Istenhez méltó élet az, hogy törvény szerint élni, szeretetre törekedni, és alázatosnak lenni Istennel szemben. Mert az Istenhez méltó élet az nem a bűn sötétségben való járás, hanem a világosság, a megszentelt élet útja. Ezt is Pál írja egy másik levelében, a római levélben: mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkedésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Tehát az Isten világosságában, mint a nappal gyermekei, annak megfelelően élni, nem az átvéve a bűnös léha életmódot, hanem magunkra öltve Jézus Krisztust úgy éljünk, ahogy az Istenhez méltó. És Pál megtehette, hogy erre kérje a levél olvasóit: éljetek az Istenhez méltó módon, mert nem kellett attól tartania, hogy visszaszólnak neki, hogy hát te beszélsz, hát ahogy te élsz, az sem méltó az Istenhez. nem kellett ettől tartania, mert mint egy jó tanító példát mutatott abban, amire tanította a hallgatóit. És ez az igazi jó tanítás, amikor valaki példát is tud erre adni. Ti vagytok a tanúim és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Ti is éljetek Istenhez méltó módon. Bizony, milyen nagy dolog az, amikor maga Isten tanúskodik valaki mellett, hogy ő Istenhez méltó módon él. Gondoljunk Jóbra, akit amikor a sátán vádolt az Úr előtt, maga az Úr tanúskodott mellette, és így szólt, hogy észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön, fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Vajon Isten hogy lát minket? Bennünk is látszik ez a megszentelt élet. Istenhez méltó módon élünk, hiszen Isten minket az ő képére és hasonlatosságára teremtett. Csak a bűn miatt tönkretettük ezt az Isten képűségünket. És hogyha a bűnnek engedünk, akkor tönkretesszük azt, amire bennünket Isten megalkotott, megformált, megteremtett. Istennek olyan emberekre van ma is szüksége, akikre rá tudja bízni az evangéliumát. Az evangélium, az örömhír, a jó hír az, hogy van a bűnből kiút, van szabadulás, van a szenvedélyekből, függőségekből is szabadulás. A jó hír az, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy megváltson bennünket, hogy megtisztítson minden bűnből. A jó hír, az evangélium az, hogy van út a mennybe, az örök életbe, ahonnan mi kizártuk volna magunkat a bűneink miatt, de Jézus Krisztus magára vette a mi bűneinket, és megnyitotta a mennybe vezető utat. Istennek ma is olyan emberekre van szüksége, akik az evangéliumot hirdetik életükkel és szavaikkal. Akikre rá tudja bízni az evangéliumot. Akiknek már az életvitelük is evangélium hirdetés. Mert, ahogy ezt már sokszor hallottuk, nem csupán a lelkipásztorok feladata az, hogy az evangéliummal szolgáljanak. Ha egy lelkipásztor beszél Istenről, Jézus Krisztusról, hitről, örök életről, arra könnyen azt lehet mondani, hogy hát azért mondja, azért teszi, mert ez a dolga, ebből él, ez a kenyere. De ha egy olyan ember szájából hallják a Jézusról szóló bizonyságtételt, akinek más a foglalkozása, ugyanakkor Istenhez méltó életet él, az sokszor nagyobb hatású igehirdetés lehet, mint ami a templomi szószékről hangzik. Aki nem káromkodik, hanem tiszta a beszéde, arra felfigyelnek a többiek. Aki nem kel ki magából, amikor sérelem éri, hanem csendesen el tudja fogadni Isten kezéből a próbákat, annak az embernek a szájából hitelesen hangzik, amikor az Isten békességéről és szeretetéről beszél. Ha van egy hitben élő édesapa, aki elvesztette a gyermekét, és el tudja mondani, hogy hogyan segítette őt Isten feldolgozni a fájdalmát és gyászát, arra jobban odafigyelnek, mint egy lelkészre, aki tud ugyan a vigasztalásról beszélni, de nem élt át hasonló fájdalmakat. Vagy ha egy kórházi ágyon szenvedő betegnek milyen sokat jelent, ha látja a hitben élő betegtársának a hitét, amint imádkozva türelemmel viseli az övéhez hasonló szenvedéseket, és ő maga is erőt meríthet, őt is lehet vigasztalni, erősíteni, bátorítani. Az Istenhez méltó élet az azt jelenti, hogy életem példájával Istenre mutatok, és amikor alkalom nyílik rá, akkor el is tudom mondani, hogy mit tett Jézus Krisztus értem, hogyan szabadított meg elrontott életemből, hogyan emelt ki a mélységekből, és hogy hogyan tudtam Jézus Krisztussal új életet kezdeni. És Isten azt szeretné, hogy itt a Pátyi gyülekezetben is legyenek olyanok, akikre így rábízhatja az evangéliumot. Pál vallást tesz a levelében arról, hogy őt maga Isten tette erre alkalmassá. Isten már akkor látta benne a leendő apostolt, amikor még senki más el nem tudta róla képzelni. Isten őt alkalmasnak ítélte, hogy a szolgája legyen. Így írja Pál, mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. És ismerve Pál életét, aki korábban Saul néven a keresztényeket üldözte, föltehetjük ezt a kérdést, hogy Isten alkalmasnak ítélte őt, hogy beállítsa a szolgálatába. Hiszen halálra kereste Jézus Krisztus követőit, a keresztjének vére tapadt a kezéhez. Hát ha valakit alkalmatlannak lehetett volna ítélni a cselekedetei alapján, ő bizonyosan az első között lett volna. Hát hogyan lett ő méltó arra, hogy a Krisztus evangéliumának szolgája legyen, hogy be lehessen sorolni őt az apostolok közé, és hogy mind a szavaival, mind az életével Jézus Krisztusról tehessen bizonyságot. Ehhez az kellett, hogy Jézus Krisztus megszólítsa Sault vagy Pált, az kellett, hogy szembesítse azzal, hogy amit tesz, az nem az Isten szerinti út, az a bűn útja. És Pál megértette, hogy Istennek valami egészen más terve van ő vele. És alázattal, bűnbánattal megtért, engedte, hogy Jézus egészen átformálja az életét. Hát Pálnak nem az volt az alaptermészete, amiről most itt a tesszalonikaiaknak írt, hogy anyai gyengétséggel, apai szeretettel törődött a Krisztus követőivel, hanem éppen ellenkezőleg öldökléstől lihegve, mint egy kiéhezett vadállat támadt rá a keresztényekre. De a Jézussal való találkozás más emberré tette, újjáformálta őt. Az történt ugyanis, hogy ő az élete irányítását átengedte Jézusnak. És most már az volt a fontos kérdése, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. És akiben ez a fordulat megtörtént, amit Pálról neveztek el utólag Pál fordulásnak, annak az életében meglátszik ez a változás, és innentől kezdve nem önmagunknak élünk, hanem az Úrnak élünk, ahogy maga Pál erről így ír, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Nem úgy sikerül nekünk megváltoznunk, hogy összeszedjük az igyekezetünket. Én most már hatodik haszakad megpróbálok Istennek tetsző, Istenhez méltó módon élni. Rá fogok jönni hamar, hogy ez így nem megy. De ha Jézus Krisztus él bennem, ha őt engedem a szívembe, ha engedelmes vagyok Isten szavának, ha odaszánom az életemet az Úrnak, akkor ő tesz engem alkalmassá, hogy a szolgája legyek, hogy életemmel is ő rámutassak, és ilyen módon az evangélium hirdetőjévé váljak. Isten ma is olyan szolgákat keres, akikre rábízhatja az evangéliumot, akik Istenhez méltó módon élnek, és így hitelesen hirdetik a megtérést, Jézus Krisztusnak a nagy szabadítását, az új életet, az újjászületett életet. Pál ír arról, hogy ő nem képmutató módon akarta az emberek tetszését megnyerni, és akik magukat hívőknek mondják, vagy gondolják, de az életük mégis más, azoknak nem lesz az élete hiteles bizonyságtétel az Úrról. Mert meg kell látszania rajtunk, hogy mi az Úrban gyökerezünk, és megteremjük a lélek gyümölcsét. Akiben Isten lelke él, az fogja megteremni azt a bizonyos gyümölcsöt, amiről így ír a Biblia, hogy a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Nem úgy teremjük ezeket a gyümölcsöket, mint ahogy a karácsonyfára ráaggatják az almát, diót vagy a díszeket, hanem mint az élő fa, amely a gyökereit leereszti a víz forrásáig, és megterem rajta az igazi gyümölcs. Aki Jézus Krisztusban gyökerezik, annak az élete lesz Istenhez méltó élet. Aki újjászületett, aki átadja az élete irányítását Jézusnak, aki odaszánja önmagát az Úrnak, az fogja ő alkalmassá tenni arra, hogy hiteles hirdetője legyen az evangéliumnak. Az lesz alkalmas építője az Isten országának. Az ige így szólt, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. A hívő élet az valóban ott kezdődik, hogy Isten hív és megszólít, felkínálja annak a lehetőségét, hogy az ő országába bejuthassunk, az ő dicsőségében részesüljünk. És aki az ő hívására engedelmességgel válaszol, az fogja meglátni, hogy Isten engem erre választott, hogy ő készít fel engem arra, hogy alkalmas eszköze legyek. Ő tesz engem méltóvá arra, hogy munkatársa legyek Istennek, hogy részt vegyek ebben a kiváltságos feladatban, Isten országának építésében. Pál nem elégedett meg azzal, hogy tudta magáról, hogy elhívást kapott Isten országába és dicsőségébe. Tudta azt is, hogy Isten felelősítette őt, hogy ezt a hívást ő továbbítsa a többi meghívottnak. Azért is így mondja, hogy éljetek Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Tudja, hogy annak a megbízásából adja tovább a hívást, aki őt is elhívta. És nincs annál nagyobb öröm, mint amikor láthatjuk az Úrért való szolgálatunk eredményét, hogy mások is meghallották ezt a hívást, és egykor velük együtt részesülhetünk a mennyei dicsőségben, azokkal együtt, akiket talán éppen mi vedettünk oda Jézushoz. Ezért ezt kéri az apostol a tesszalonikaiaktól, és ezt kéri az Úr tőlünk, pátyiaktól is, hogy engedelmesen szálljuk oda magunkat az Úrnak, vegyük komolyan az ő igéjét, éljetek Istenhez méltó módon,
aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 482. dicséret 4. versét énekeljük, a 482. dicséret 4. versét, Ó édes Jézus, atyádnak szent fia! Fejünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hallottuk, Urunk, a Te igédet. Hallottuk a felszólítást, éljetek Istenhez méltó módon. És látod, hogy a mi igyekezetünk kevés arra, hogy ezt megvalósítsuk. De köszönjük, hogy ezt is lehetővé teszed, ha helyet engedünk neked az életünkben, ha átadjuk az életünk irányítását neked, ha odaszánjuk magunkat neked, készek vagyunk meglátni magunkat úgy, ahogy te látsz bennünket, belenézve a te igéd lelki tükrébe, és engedjük a te lelked újjászülő, átformáló munkáját bennünk. Légy áldott azért, hogy vannak közöttünk többen, akik már ezt átélték és megtapasztalták. De bocsáss meg, hogy olyan keveset tettünk azért, hogy ez a hívás eljusson azokhoz is, akik még távol vannak tőled. Segíts minket arra, hogy ezt a felelősséget ott érezzük minden nap az életünkben, és ha tudjunk rád mutatni egész életvitelünkkel, irgalmas szívvel és csendes lélekkel, hadd mutassunk rád, akinek köszönhetünk mindent, aki alkalmassá tudsz tenni minket arra, hogy az evangélium szolgái, munkatársai legyünk, akik magunk is ismerjük már az örömhírt, a jó hírt. Van út a mennybe, van szabadulás a bűneinkből, van lehetőség megtérni, és nem kell elvesznünk, hanem aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Imádkozunk azokért, akik betegség miatt maradtak távol az Isten tiszteletről, akik nem tudnak eljönni és részt venni a közösségi alkalmainkon. Addurunk, hogy ez az időszak, a fájdalmak és a szenvedés ideje, a betegség próbája, közelebb vigye őket hozzád, és add meg, hogy úgy gyógyuljanak meg ebből a betegségből, hogy hálás legyen a szívük mindazért, amit bennük ez alatt is elvégeztél. És azokért is imádkozunk, akiknek már nagyon rövidre van szabva a földi idejük. Hadd tudjanak úgy eléd állni majd, amikor az utolsó hívó szót hallják, hogy készen álljanak, letéve bűneiket, elrontott életüket, és megnyitva a szívüket előtted. Imádkozunk azokért, akik együtt vannak a mai napon a te nevedben, szerte az országban és a világon. Szóljon a te igéd élő és éltető erővel. És most, amikor az ökumenikus imahét is kezdődik, és együtt lesznek olyanok, akik különböző felekedethez tartoznak, hadd szóljon ott is, Urunk, a te tiszta igéd, a te evangéliumod, és hadd legyen ez is egy olyan lehetőség arra, hogy meghallják és megértik a te hívásodat, a te igéd üzenetét, és megnyitják szívüket, életüket előtted. Így légy a mi gyülekezetünk minden tagjával, a családokkal, az egyedül lévőkkel. Adj itt a gyülekezetben is olyan szolgálókat, akik a maguk területén, családjukban, munkahelyükön, ismerőseik körében oda élik a szent, igaz és fedhetetlen életet, és akik hitelesen bizonyságot tehetnek rólad. Könyörülj, hogy mi is ezek között lehessünk. Újítsd meg a te népedet, a te egyházadat, szaporítsd üdvözülőkkel a te seregedet, a drága igédnek kész szállást, adj mindenütt szabad folyást, és hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. És még eléd hozzuk, Urunk, a gyászolókat, a szomorkodókat, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük koporsója vagy hamvai mellett, és adj nekik is felülről való vigasztalást, békességet, erőt, reménységet. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy vasárnaponként 9 óra 20-tól imaközösségben vagyunk együtt a gyülekezeti házban, és erre szeretettel hívjuk azokat a testvéreket, akik az imádságukkal is együtt akarnak készülni az Isten tiszteletre, és imádságban hordozni a gyülekezet tagjait. Ma délután 4 órakor a házaskör alkalma lesz a gyülekezeti házban. Hétfőtől csütörtökig tartjuk most az imahetünket. Eredetileg hosszabb időszakra van elosztva az imahét témája. ezen a héten itt nálunk reformátusoknál lesz megtartva a gyülekezeti teremben esténként 6 órai kezdettel, tehát 4 napon keresztül, hétfőtől csütörtökig, és erre szeretettel hívjuk a gyülekezet tagjait, és velük együtt a más vallású, más felekezethez tartozó embereket is. Hordozzuk ezt a hetet is imádságban. Kedden 9 órakor megtartjuk a gyülekezeti bibliaórát. Csütörtök este 7 órakor az imaheti alkalom után kóruspróbát tartunk, majd 8:30-tól ima közösséget. Péntek este 6 órakor és 8 órakor lesz ifjúsági bibliaóra. Péntek este 6 órakor lesz a keresztkérdések sorozatnak a záró alkalma, és majd egy új sorozat indul január 31-én pénteken a tanítványság kérdései címmel, és erre jelentkezni szükséges, mert olyan mennyiségben szerezzük be a segédanyagokat, hogy ezért fontos tudnunk, hogy mennyien leszünk ezeken az alkalmakon. Erre levelet küldünk a gyülekezet tagjainak. Hirdetjük még azt, hogy jövő vasárnap úrvacsora osztás lesz, a hónap utolsó vasárnapján. Ennek megfelelően készüljünk rá. Keresztény részvétel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük a vigasztalás evangéliumának hirdetésével Bevíz Imre 78 évet élt atyánk fiát, és Juhász Lajos 85 évet élt testvérünket. Isten adjon a gyászolóknak vigasztalást. És hirdetem, hogy van újabb halottja gyülekezetünknek, Vecsei Béláné Csányi Irén 86 éves korában hunyt el, temetése szerdán 2 órakor lesz, és Kovács Istvánné 98 éves korában hunyt el, a hamvasztás utáni temetése a közeljövőben várható, még nem tudjuk a pontos időpontját. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 832. dicséret. A 832. dicséretet énekeljük végig. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.